Szeret az Isten, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el az ő irgalma. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen, attól, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Amen. A 133. Zsoltár szavaival köszöntöm Isten igéjére vádakozó testvéreket. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsódul a szakára, három szakállára, amely leír köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére, csak odaküld az Úr áldást és életet mindenkor. Amen. A hármas számú éneket énekeljük evangelizációs esténk kezdetén. A hármas számú ének mind a négy versét. Legyen könyörgés Isten felé a szívünkből. Adj új erőt, Urunk, ó, nyújts ki szent kezed. imádkozzunk. Drága atyánk, igazából azt kellene mondani, hogy bármit adj nekünk, az jó, ami számunkra. Bárhogyan küld el hozzánk, az is tökéletes és jó nekünk. Látod, hogy sokféle vágyunkat szoktuk megfogalmazni, még a lelki dolgokra nézve is, hogy új erőt, konkrét világosságot és kézzelfogható valóságot adj, hogy jobban menjen a dolgunk. Hálát adunk azért, hogy te nem egyszerűen csak jobbat akarsz adni a meglevőnél, hanem a jót. Azt, ami helyreállítja az életünket, ami talpra állít bennünket, és ráállítja lábunkat az örök életig vezető útra. Igazából te látod át, ami közösségünknek, ennek a több száz embernek idehozott kérdését, kétségét vagy közömbösségét, terhét vagy pillanatnyi örömét, kérünk, hogy tedd egységessé a mi gondolkodásunkat, hogy megértsük az egy szükséges dolgot, az Úr Jézus Krisztus által hozott váltságot, a bűnbocsánatot és az örök életet. Drága Istenünk, tegnap megüzented nekünk, hogy szeretsz bennünket, feltétel nélkül és kizárólagosan Jézusért. Mai kérdéseinkre is a te igéd által felelj meg nekünk, és abban is segíts, hogyha rosszul kérdeznénk, akkor az elménk, a lelkünk nyitott legyen a te helyesbítő szabadra. Atyánk, aki fiadban, Jézus Krisztusban teljesen egyértelművé tetted szándékodat, nem akarod a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Kérünk, juttasd ezt most nekünk kifejezésre, és adj új erőt, hogy levetkezzük a régi ént, a régi természetünket, az újra éledő és támadó, bennünk levő óembert. Amen. Tegnap este Isten szeretetéről hallottunk, énekeljünk erről a 4. számú énekkel, és készítsük a szívünket Isten megszólító igéinek befogadására. A 4. számú ének, ó, jöjjetek, örvendjetek, Isten szeret. Thank you.
megjelennéktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Urunk, szeretnénk, ha világossá tennéd igédet számunkra. Köszönjük Szent Lelked világosságát, erejét. Uram, ismered gondolkodásunkat. Olyan nagyon rászorulunk arra, hogy formálj bennünket, Uram, hogy lelki értelemben figyelmes hallgatóid lehessünk, engedelmes cselekvői lehessünk szent és jó akaratoknak. Munkáld ma is bennünk a te ígéd által. Azt, hogy őszinte, előtted igazán megalázkodó, és téged Atyának tartó gyermekeid lehessünk. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az igehirdetési alapigét, amely folytatásra a tegnapi megkezdett prófétai könyvnek, Malakiás próféta első fejezetéből, a 6. verstől olvasom az igét. Az Úr mondja, a fiú tiszteli atyát, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek? Ha én úr vagyok, miért nem félnek engem, mondja a seregek ura. Nektek, ti papok, akik megvetitek nevemet, ti ezt kérdezitek, mivel vetettük meg nevedet? Azzal, hogy oltáromra tisztátalan kenyeret hoztok. Mivel tettük tisztátalanná, kérdezitek? Azzal, hogy az Úr asztalát lebecsültétek. Mert vak állatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak. De vidd csak azt a helytartódnak, kegyes lesz-e hozzád, és szívesen fogad-e. Mondja a seregek ura. Esedezzetek csak Istenhez, hogy kegyelmezzen meg nekünk. Ha ilyen ajándék van a kezetekben, szívesen fogad-e tőletek, mondja a seregek ura. Bárcsak volna valaki közöttetek, aki bezárná a templom ajtaját, és ne égne hiába oltáromon a tűz. Nem telik kedvem bennetek, mondja a seregek ura, nem kívánok tőletek áldozatot, hiszen napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a népek között, és mindenütt jó illatú áldozatot mutatnak be nevemnek, és az tiszta áldozat. Mert nagy az én nevem a népek között, mondja a seregek ura, ti pedig meggyalázzátok, mikor azt gondoljátok, hogy az Úr asztalát tisztátalanná szabad tenni. Hitvány terménnyel és eledellel. Azt mondjátok, micsoda fáradtság, és még lihegtek is közben, mondja a seregek ura. Pedig lopott állatot hoztok, vagy sántát és bénát. Ha ilyen áldozatot akartok hozni, nem kívánom tőletek, mondja az Úr. Átkozott a csaló. Van épp hím állat a nyájban, mégis hitványat áldoz az Úrnak, ha fogadalmat tesz, pedig én nagy király vagyok, mondja a seregek ura, és félik nevemet a népek. Szeretett testvéreim, tegnap arról volt szó, hogy Isten elmondja az ő népének, hogy szereti őket. De ők zavarban vannak, és nem igazán értik, hogy miből tudhatnák meg, hogy szereti őket az Isten. És az Úr elmondja, abból, hogy kiválasztottalak titeket, a munkatársaimmal tettelek benneteket, rátok bíztam az igémet, és ez nem elég nektek. Igen, csodálatos kiváltság. Higgyétek el, nincsen ilyen csodálatosabb dolog a Földön, mint Isten igéjét hirdetni. Az ő lelke által, munkatársával lenni annak a hatalmas Úrnak, akit mi úgy szólíthatunk meg Jézus Krisztusért, hogy mi atyánk, aki valóban az ő atyaságát, Istenné méltóságát ennyire hozzánk kötötte. Mert gondoljátok meg, hogy mit is jelent ez a szó, hogy mennyei Atya. Ilyen drága mi Istenünk. Mi meg örökké zsörtölődünk, értetlenkedünk, és nem tudjuk felfogni az ő igazi szívének minden szeretetét, amivel azon fáradozik évezredek óta, hogy minél több ember üdvösségre jusson, örök életet akar nekünk adni. Így is mondhatnánk, Isten harcol értünk. Az életre akar, az örök életre akar segíteni bennünket. Mi meg aztán földhöz ragadtak vagyunk, csak azt látjuk, ami az órunk előtt van. Nem tudunk isteni távlatokba gondolkodni, és lebecsüljük őt. Mert tulajdonképpen gondoljatok bele, hogy az a vallásos ember, aki nem hiszi el, hogy Isten örök életet tudna neki adni, az már is lebecsülte az Istent. Nem tudja elhinni, hogy olyan hatalmas Istenről. Nem tudja elhinni, hogy neki minden lehetséges. Ezt veti szemére Isten Ábrahámnak is annak idején, és így mutatkozik be neki, hogy az El Shaddai, a mindenható Isten, akinek minden lehetséges. Aztán Ábrahám megtanulja a leckét, mert mint egy halottól, ugye elhaltól születik annyi ember, az Isten hatalmas Isten, és ezt kéri számon az ő népe papjaitól, a híveitől, hogyha ő atya, akkor hol van az ő tisztelete? Ha ő úr, akkor hol van az iránta érzett félelemmel teli tisztelet? Az Isten félelem hol van? És valóban a mi nemzedékünkön hát igazán számon lehetne kérni, hol van az Isten félelem, hol van az Isten iránti őszinte tisztelet? Olvastam, hogy Napóleon rettenetesen megbotránkozott, mikor az egyik tudós azt mondta, hogy az ő világképében nincs helye Istennek. És akkor Napóleon azt mondta, na hát ez aztán a gőg, mikor a teremtmény kirekeszti az Istent. De csak megnézni, hogy a mi világunk, hogy harcol Isten istensége ellen. Mindent elkövetnek, hogy bebizonyítsák, hogy nem ő a teremtő, hanem valami evolúciós folyamat az, ami létrehozott bennünket. Értitek, hogy mennyire nincs Isten tisztelet? Mennyire nincs az emberben a teremtő Atya Isten iránt valami kicsi becsület? Nincs. Azt is letagadjuk, hogy a mi életünk tőle eredne. Hát nem jogos, hogy Isten számunk kéri a teremtményen. Hát hol van az én tiszteletem? Kérdezi. Kérdezheti a mi népünktől, amikor sokszor a házak, az udvarok, a lakások Isten káromlásától hangosak. Vajon nincs félelem az ilyen ember szívében? Hát úgy látszik, nincs. És meg kellene érteni, miért nincs, mert nem ismerjük az Istent. Persze az emberek is jobban szeretik elhinni azoknak a tudósoknak a véleményét, akik tagadják Istent, mint akik vallják. Pedig van ilyen szép szammal. És vannak tudósok, akik tagadják az evolúciót. És nem értenek vele egyet. És lehetetlennek tartják, de mi mégis ragaszkodunk hozzá. És ezzel kirekesztjük Istent. Teljesen. A Biblia azzal kezdődik, kezdetben, itt egy abszolút kezdetről van szó, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. És ezt rögtön megtagadjuk tőle. És hallgassátok meg egy Nobel-díjas agykutatónak a véleményét. Azt mondja, mivel a materialista megoldások csődöt mondtak, abban, hogy megmagyarázzák a tapasztalt egyedül állóságunkat, énünk vagy lelkünk egyedülállóságát kénytelen vagyok természet fölötti spirituális teremtésre visszavezetni. Az egyedülálló individuális belső magjában való bizonyosság nem enged meg más megoldást, mint az isteni teremtést. Bevallom, hogy egyetlen más magyarázat sem tartható. Tessék ezt meggondolni. Ezt egy nagyon mai agykutató mondja. Igen. Mi pedig ragaszkodunk ahhoz, hogy nem Isten teremtett bennünket. Hol van Isten félelme? Hol van Isten tisztelete? Hol van az ő atyasága? Most ne vegyétek ezt arcátlanságnak, de figyeljetek meg ezt a mondatot, mit mond Isten. A fiú tiszteli atyát, a szolga az ő urát. Én azt gondolom, hogy Isten ma nem mondana ilyet. Nem használna ezt a példát. Mert az apáknak ma már nincs tisztelete. Egyáltalán sokan megkérdezik, hol vannak az apák? Mármint a családokban. Hol vannak az apák a templomokban? Hol vannak az apák az isteni tiszteletben? Az apaságot leértékeltük. Vajon a gyermekek lázadása, a nők lázadása okozta mindezt? Szó sincs róla. Mert akkor, amikor az ember elfelejtik tisztelni az a mennyei édesatyát, akkor a földi apák sem fogják tisztelni. Csak ne kapcsoljuk össze a dolgokat, pedig ezek egymásból adódnak. Vagy azt mondja, hogy az úr tiszteli, vagy a szolga tiszteli az ő urát. Hát ma már a vezetőknek sincs nagy tisztelete. Hiszen ha magát Istent letaszítjuk a trónjáról, hogyan tisztelnénk a földi urakat és vezetőket? Tehát nincs az apáknak tisztelete. És már nincs becsületesen, mert elveszítettük. Mert elveszítettük. Az apa valamikor azért részesült olyan tiszteletben, mert az élete célja a családjának a fenntartása, annak a biztosítása volt. Ma tessék megfigyelni, a férfiak már meg se akarnak nősülni. Nem akarnak felelősséget vállalni. Egy amerikai pszichológusnő azt mondta, hogy a mai amerikai férfiak 50 éves korukban is infantilisek és alkalmatlanok arra, hogy apák és férjek legyenek. Hát döbbenetes, nem? És nem így van, így van. És miért jutottunk ide? Mert nincs tisztelete a mennyei atyának. Mert ahol tisztelete van annak a drága mennyei édesatyának, akkor tisztelete lenne a földi édesapának is. És az az édesapa, az az apa, az a férfi, aki leborul az Úr előtt, teljes tiszteletet ad neki, ő is meg fogja kapni a tiszteletet. Emlékszem, Érden a parókia udvarán álltam, és jön a 14 éves kisfiú, és üvölti, hogy bolondok az őseim, az apjáról és az anyjáról. Elhívnak engem, hogy beszéljek a 12 éves kisfiúval, aki gyűlöli az apját. És egy nagyon komoly beszélgetés alakult ki köztem és a 12 éves kisfiú között. És végül sarokba szorítottam, hogy mondd meg, miért nem szereted az édesapádat. Hát egész döbbenetes választ kaptam. Mert egy tehetetlen figura mondja a 12 éves gyerek a saját édesapjáról. Higgyétek el, ez csak akkor állna helyre, ha megtanulnánk tisztelni a mi mennyei édesatyánkat, és ő számon kéri, és rajtunk kéri számon elsősorban az ő népén. Hol van az én tiszteletem, ha én atya vagyok? Hol van az én félelmem, ha én úr vagyok? És tegyük fel a kérdést, hogy miért nem tiszteljük őt? Miért nem féli az emberiség az Istent? Hát testvérek, mert nem ismerik. Hát nem ismerik. Egyszerű oka van ennek, nem ismerik az emberek az Istent. És hadd mondjam, még a vallásos emberek sem nagyon ismerik az Istent. Gondoljatok bele, Jézus Krisztus vitázik a korabeli legvallásosabb emberekkel. És azt mondja neki, sem engem nem ismertek, sem az én atyámat. Ugye milyen döbbenetes, hogy Jézus azt mondja a vallásos zsidó embereknek, nem ismertek se engem, se az én atyámat. Hát ilyen rossz a helyzet. Valóban ilyen rossz a mi teológiánk. Mert hiszen a teológia nem jelent mást, mint Istenről való tudomány. Nem ismerjük az Istent. Gondoljatok Mózesre, ott áll az égő csipkebokorban, levetett sarúval, és az Isten beszél vele. És mit mond neki? Mondd meg nekem a nevedet. Hát mit mondjak azoknak, akikhez küldesz, hogy ki vagy te? Mózes nem ismeri az Istent. De hát honnan is ismerni? És most komolyan, honnan ismerni mondjuk a mai ember, a templomon kívüli sokaság, honnan ismerni az Istent? Hát természetes nem ismeri. Az arcát nem látta, a hangját nem hallotta. Ezt mondja Jézus is a zsidóknak, közületek, senki nem látta az ő arcát, és senki nem hallotta az ő hangját. Tehát nincs Isten ismeret. Ezért nem félik és nem tisztelik őt. Pedig gondoljatok, mikor Salamon felépíti a templomot, és a templom szentelő imádságában azt mondja, hogy téged az egyek egei se fogadhatnak be. Hát még ez a templom, amelyet én építettem. Ő valamit már tud Istenről, hogy hatalmas Isten, akit az egek egei se fogadhatnak be. Aki kívül áll ezen a teremtett világon, aki valami hihetetlen szentségben és magasságban, akit mondja saját magáról, hogy szentségben és magasságban lakom, és kivel? A nyomorultal és az alázatosan. Igen, ez a magasságban és szentségben lakó hatalmas Isten, a szeretet Istene, akinek végül is te fontos vagy, és akarja, hogy megismerd őt. És természetes kijelenti magát. Éppen az igében, ahogy Mózesnek is kijelentette magát, ahogy beszél magáról az Isten. Úgy ismerhetjük meg. Tehát aki nem ismeri a Bibliát, az nem is ismerheti meg Istent. Sokan rossz helyen keresik az Isten ismeretet. Mindenféle pogány istenekről azt képzelik, hogy azok ugyanúgy istenek. De hát a pogányok istenei ilyen kisistenek voltak. Az egyik csak a szerelem istene volt, a másik meg csak egy város istene volt, a harmadik meg csak egy terület istene volt, a hegyek istenei, a völgyek istenei. Ilyen kisistenek. Ilyen kis szerencse istenek. Amit elképzelt magának az ember. Amit elképzelt magának az ember, ezek a bálványok, az elképzelt Isten, a valóságos Isten pedig kijelenti magát, beszél magátok. És miért kéri számon ezeket a papokat, miért kéri számon a fogság utáni népet? Azért kéri számon, testvérek, mert ő nekik ismernie kellett volna. Ismernie kellett volna Isten. Már a kezükbe volt az ige. Az isteni kijelentés, a prófétai szó, nekik ismerniük kellett volna az Istent. Ezért kéri számunkat. Hol az én tiszteletem? Hol az Isten félelem? Természetesen ebben mi igehirdetők is sokszor bűnösök vagyunk, hogy egy olyan Isten képet kapnak igehallgatók, amelyik Istennek csak az egyik arccal mutatja meg. A kegyelmes, szerető Isten arcát. És elfelejtjük azt, hogy Isten, igen, ő mondta, hogy Isten kegyelmes és irgalmas Isten. Nagy a türelme, és a jósága, és a szeretete nagy. Ilyen Isten mutat magáról, ilyen képet mutat magáról az Isten. Ugyanakkor mutatja, hogy bűngyűlölő Isten, hogy haragó Isten, hogy ítélő Isten, ezt is megmutatja nekünk. És tulajdonképpen ezt kellene megérteni minden embernek, aki ezen a Földön él. Ő teremtett, és a teremtés jogán én a tulajdona vagyok, ha tetszik, ha nem. És mivel a tulajdona vagyok, ezért azt szeretné, hogy én az ő akarata szerint éljek és cselekedjek, és tiszteljem őt. Számon kéri az akkori papokat, hol van az én tiszteletem, hol van az az Isten félelem, amelyikről a példabeszédek így mondja, hogy a bölcsesség kezdete. Egy ember akkor lesz értelmes és bölcs, ha féli az Istent. No, itt nem valami rettegő félelemre kell gondolni, nem valami olyan félelemre kellene gondolni, ami Ádámot és Évát is elfogta és menekült az Isten elől, hanem egy olyan tiszteletteljes félelemre kellene gondolnunk, ami a mi szívünk szeretetéből fakad. Ha valóban Atya, ha valóban az én mennyi édesatyám, akkor az igazi Isten félelem azt jelenti, úgy élek, úgy cselekszem, hogy ne bántsam meg az ő szent, jóságos atyai szívét. Ne okozzak neki fájdalmat. Ez az igazi Isten félelem, hogy féljek védkezni, féljek bűnt elkövetni, féljek gyalázatos dolgokat tenni, féljek engedetlen lenni, hogy meg ne bántsam az ő mennyei édesatyai szívét. Ez kellene, hogy ott legyen a szívünkben. És nagyon sokszor egyáltalán nincs ott. Van egy hamis Isten félelem is az emberekben, ami a pogányokban is ott volt. Bemutatjuk az áldozatot, mert hát, ha ezzel elhárítjuk az Isten haragját a fejünk fölött. Ez nem biblikus. Ez nem az igazi Isten ismeretből fakadó Isten félelem. És ebbe esett vissza újra és újra, ebbe a kaini áldozatba esett újra és újra vissza Isten népe, és ezt lobbantja a szemükre. És még visszakérdeznek. Tulajdonképpen akmerő módon visszakérdeznek, azt mondják, mivel vetettük meg a nevedet? Igen, mondjuk a vallásos ember úgy van, hogy Uram, én nem káromlom a te nevedet, látod, járok a templomba, énekkel dicsőítelek téged, imádságomban áldalak téged, akkor mi a problémád velem? Körülbelül ezt jelenti. Hát még lihegtek is, mondja az Úr, miközben végzitek az Úrnak a szolgálatot, ti papok a templomba, holott az ige azt mondja, hogy örömmel szolgáljunk az Úrnak, és hogy ne legyen nekünk teher és kényszer. Mert az Istennek nincs szüksége olyan szolgákra, olyan gyermekekre, akik kényszerből és nem szeretetből szolgálják őt. Ez nagyon fontos megérteni. Isten nem terrorizál, nem kényszerít senkit arra, hogy őt szolgálja. Az kitüntetés, az különleges méltóság, hogy tegnap is hallottuk, hogy valakit elhív erre a szolgálatra, hogy te hívő ember vagy, és ismered az igét, és beszélhetsz azoknak, akik nem ismerik az Istent, hihetetlen kiváltság. Hogy ezt neked Isten megadhatta, hogy ez a ti emberek. És akkor mi pedig úgy gondoljuk, hogy ez nagy teher nekünk, ez ilyen és olyan nehézségeket támaszt az életbe, kinevetnek, kicikíznek, mert különben sincs sok időnk rá, hát nem nagyon szeretjük ezeket a szolgálatokat, pedig az Isten ezt várja tőlünk, és a papoktól is, a néptől is. És aztán tehernek ítéljük, mint ahogy én is 27 éves koromban, amikor elhívtak egy református lelkésztestvér, hogy hirdessek igét, egyszer-kétszer megtettem, aztán megtagadtam, és azt mondtam, hogy soha többet, akkor még nem voltam lelkész. Azt az Isten megmutatta, fogsz-e még igét hirdetni. Tehát fantasztikus a mi úrunk, és akkor én is úgy gondoltam, hú de nehéz, hát ez nekem nem kell. Most meg úgy látom, hogy ó Uram, nem is értem, komolyan, most ezt nagyon komolyan mondom, én nem is értem, hogy Isten engem beállított ebbe a szolgálatba. Annyira méltatlan vagyok, annyira méltatlan, és most tele van a szívem hálával, hogy Uram, mégis, ez a te csodálatos szeretetet, én mégis beszélhetek róla, mert közben megismertem, már tudom, hogy ő kicsoda. És tudjátok, ahogy mondtam, mi csak egyik oldalát ismergetjük meg az Istennek, és nem látjuk azt a hihetetlenül hatalmas Istent, azt a világteremtő Urat. Tessétek megfigyelni ez a világ, hogy hódol kis ember zsarnokok előtt, hogy csúsznak hason mindenféle Stalinnek, Hitlerféle figurák előtt, és hogy rettegnek, azt mondja az Úr. Ugye a helytartótól nem mersz oda menni egy vasánta állattal, mikor az ügyedet akarod elintézni nála. Mikor protekciót akarsz kérni a fejedelemtől, akkor viszed a legjobbat. Nem mernél odaállítani egy beteg, egy vak, egy sánta báránynak. Mennyire igaza van az Úrnak, hogy micsoda emberfélelem van bennünk. És Isten félelem nincs. Hát ez kérni számon az ő népén. Hát hogy? Hogy lehet engem összehasonlítani egy helytartóval? Igen, hogy merjük Istent összehasonlítani egy kis paprika Jancsival, mert igenis Istenhez képest akár egy Stalin, vagy egy Hitler, vagy akár egy gazember, terror szervezet vezére egy paprika Jancsival. És mi hason csúszunk előttük, és rettegtünk tőlük. És mit mond az Úr Jézus? Azt mondta, ne azoktól féljetek, akik ugyan megölhetik a testet, de utána nem tehetnek semmit, hanem megmondom, kitől féljetek. Aki mind a testet megölheti, mind a lelket gehennára vetheti. Bizony, mondom, tőle féljetek. És ezt a szeretet Úr Jézus Krisztus mondta. Igen, hogy féljük az Istent, hatalmas Úrról. És igazságos Isten. Higgyétek el, azok az emberek, akik nem tisztelik, nem félik, akik arcátlanul mernek Istennel viselkedni, nem tudják, mit tesznek. Nekünk kellene eléjük élni az Isten félelmet, ahogy Jézus Krisztus elénk élte. Testvérek, ő emberré lett. Ne felejtsük el, valóságos Isten és valóságos ember volt. És mint valóságos ember elé érte, példát adott, hogy kell viszonyulni egy embernek a mennyei édesatyához, az Istenhez. Hogy is tette ezt ő? Teljes félelemmel. Van a Bibliának olyan két igeverse, ami engem mindig megdöbbentett. A zsidókhoz írt levél 5. fejezetében olvassuk a 7. verstől Jézus Krisztusról. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott Isten félelméért. Jó lehet ő a fiú. Szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Hát ez az ige, ez egészen megdöbbent bennünket. Jó lehet ő a fiú, szenvedéseiből tanulta meg az engedelmességet, neki is szenvedni kellett, neki is el kellett az emberi lét nyomorúságait hordozni, holott ő bűntelen volt. Igen. Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. Pedig mit mond róla az ige? Bűntelen volt. De emberre lett. Mit akar ezzel mondani nekünk Isten igéje? Az, hogy aki ember, a halálban van. Mi mindannyian a halálfiai vagyunk. Akár szépítjük, akár nem, mindannyian. És meg az Úr Jézus is égett, mert emberré lett, vállalta a létünknek ezt a rettenetes nyomorúságát, és a legkínosabb halálban halt meg a kereszten. És azt mondja, hogy meghallgathatott Isten félelmét, holott ő Isten. És elég érte, hogy kéne Isten előtt. Szoktál te Isten előtt sérülködni, esetezni, kiáltani hozzá? Most komolyan kérdezem. Vagy csak a várangat, hogy mész tovább a bűneid mellett? Nagyon sokszor Isten egészen világosra teszi számomra, hogy a kegyelem nem olcsó. Ő neki nagyon sokba került, hogy te neked, meg nekem, megbocsát. És szoktál te Isten előtt esedezni, könnyek között kiáltani, hogy Uram, könyörülj rajtam, bocsáss meg. Itt van az Isten félelemnek valami olyan példája, amit a mi Urunk Jézus Krisztusunk elünk élt. Sokszor éppen a Bibliás hívő emberek, mi vagyunk olyan nagy mellénnyel, hogy ó, hát mi megtértünk, nekünk az Isten megbocsátott, az én üdvösségem el van rendezve. Hát tulajdonképpen igen, de soha ne felejtsük el, hogy azért ilyen igény figyelmeztetnek bennünket, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek végig az üdvösségeteket. Meg kell harcolni a hit harcát, ahogy a zsidó levél mondja, hogy még nem állottatok ellen végig a bűnnek. Tehát Isten azt akarja, hogy az ő népe szent legyen. És testvérek, miért fontos ez? Azért, vigyétek el azért, mert ha én szentségtelen vagyok, mint ige hirdető, tele vagyok bűnökkel, botránkoztató dolgokkal, mit ér az én szavam? Hát megbotránkoztatom a kívülállókat, és azt fogják mondani, na, hát ilyen a szolgálja, akkor milyen az Isten? Istenről hozom szégyent. Itt mondja, hogy hol az én tisztességem. Megszégyenítem őt az életemmel, a bűneimmel, ezért igenis nem csak a magam üdvösségéért. És most hadd tegyem a hangsúlyt arra, a többiek üdvösségéért. Mert Jézus miért jött el a testbe? Miért éltözöttünk? Miért vállalt mindent, hogy neked üdvösséged legyen? És ezt tovább akarja adni, nem mintha te váltanád meg a többieket, nem mintha én váltanád meg valakit is, mert senkit nem válthatunk meg, ő megváltott bennünket. Csak, hogy lássák, hogy megváltottak vagyunk. Nietzsche, a nagy cinikus azt mondta, ha a megváltó megváltottjai megváltottabbak lennének, hinnék a megváltóinkban. Értitek ezt? Teljesen igaza van. A világ látni akar, aztán lát is. De mit lát? Hogy mi bennünk és hamisság van? Hogy az Isten tiszteletünk olyan, mint itt? Mit mond nekik az Úr? Azt mondja, mivel vetettük meg a te nevedet? Azzal, hogy az oltáromra tisztátalan kenyeret hoztok. Mivel tettük tisztátalanná, kérdezitek? Azzal, hogy az Úr asztalát lebecsülitek. mert vakállatot hoztok áldozatul, és nem tartjátok rossznak. Sántát vagy bénát hoztok, és nem tartjátok rossznak, de vidd csak a helytartóhoz. Kegyes lesz-e hozzád, szívesen fogod, de... Azt mondja, esedezzetek csak Istenhez, ugye, hogy kegyelmezzen meg nektek. Na most, ugye ilyenkor mondhatnánk, hát nálunk már ilyen probléma nincs, nálunk már nincs áldozat, nálunk nincs állatáldozat, már nálunk nincs égő oltár, halleluja, ez nem tartozik ránk. Hát van egy rossz hírünk, hogy nagyon is ránk tartozik. Mert ez a mi Isten tiszteletünk képe. Hát testvérek, a mi Isten tiszteletünk képe ez, ami itt annak idején zajlott. Tudjuk, mi már tudjuk, hogy a bakok és bikák vére nem tudja eltörökni a bűnt. Lehetetlen, mondja az ige. De Isten, figyeljetek meg, milyen áldozatot vitt a nép. Sántát, vakot, ami nyomorult volt, ami már neki nem kellett, azt elvitte áldozatul az Úrnak. Meg lopott jószágot. De mit jelent az oltár, testvér? Nem tudom, gondolkoztál-e azon, mit jelent az oltáron égő tűz? Testvérek, az Isten ítéletének tüze. Ott ég az oltáron. Ezt ábrázolja ki. Az áldozati állatra rá kellett vetni a bűnt. És aztán feltették az oltárra. Isten ítéletének vetették alá. Ott Isten tüzében, ítéletében égett el a bűn. De hamis áldozattal. Hát Pál apostol mit mond? Éppen az oltárról beszél. Amikor az úrvacsoráról szól, és azt mondja, hogy ítéletet eszik és iszik magának, aki nem becsülte meg az Úr testét és vérét. Ugye? Aki várangatva meg bűnbocsánatot kérni, aki nem veszi komolyan az Isten ítéletét, bűngyűlölő voltát, az bizony így jár, hogy lebecsüli, leértékeli Isten szentségét. Az oltár az ítélet helye. És figyeljetek meg, Isten nem bakot, nem sántát, nem egy bűnös embert, ő egy tökéletes áldozatot tett az oltára. Íme az Isten báránya, a szeplőtelen, bűntelen Jézus Krisztus. Ő az egyszülött fiát tette az ítélet oltárára, és ott égett az Isten ítéletének a tüze. Éppen azzal ragadta meg a szívemet, miközben készültem erre az igére, hogy ó, Uram, rettenetes, amit Te üzensz nekünk Jézus Krisztus által. Rettenetes a kereszt üzenete. Ő kérdezi az Atyát. Atyám, ha lehetséges, újjék el tőlem ez a pohár, és nem volt lehetséges. És miért nem? Mert a bűnt az ítélet alá kellett vetnie Istennek. Az a kereszt Isten ítéletének helye. Így mondja az ige, hogy elítélte a bűnt a testben, mármint Krisztus emberi testében, a legszentebb áldozatban, amely egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket, akik hisznek ebben az áldozatban, akik magukra veszik, és értik, hogy mit tartott az Isten. Érted-e? És komolyan kérdezem, érted a testvérem, amíg ezt nem érted meg a kereszt üzenetét, addig nem is ismered az Istent. Sok butaságot mondanak ilyenkor az emberek. Milyen Isten az, aki a fiát odaadta? Mondja nekem egyszer egy férfi. Ember, nem tudod, mit beszélsz. Helyetted adta. Itt nem volt választás. Vagy ő hal meg a bűneidért, vagy te fogsz örök kárhozattal meghalni. Erre megrántotta a vállat, azt mondta, helyettem ne halljon meg senki. Hát bátor ember. De nem ismeri az Istent. Mentség vére legyen mondva. De te meg én ismerjük. És rettenetes, ezek a kapuk is ismerik. És testvér, itt nem a kapuk voltak, csak a bűnösök. Figyeljétek meg, az áldozatokat nem ők vitték, a vakállatot, a nép fiai hozták. A hívők hozták a vakot, a sárkát, a bélát, a nyomorultat, a lopott jószágot. Hát akkor mi volt a papok bűne? Hogy elfogadták. És mit ábrázol ki ez a vak, meg nyomorék állat a mi életünkben? Azt jelenti, testvér, hogy ilyen semmilyen bűnbánat van a szívedben. Nem vagy tőle nagy bűnös. Hát, ha már vinni kell valamit, hát, ha már úrvacsorázni kell, ha már egyáltalán ez a szokás, hát akkor veszek én is úrvacsorát, nem utránkozom meg már a gyülekezet, és így tovább. Ismeritek, meg különben is, én sem vagyok rosszabb a többinél. Ó, testvér, így nem állhatunk Isten elé. Ezért mondja nekik. És nem azért mondja, hát komolyan, se a papoknak, se a népnek, nem azért mondja az Isten, hogy beledöngölje őket a földbe, hanem hogy rádöbbentse. Hát mit tettünk, mit teszünk? Szóval bárcsak volna valaki bezárná közületek a templom ajtaját. Mi meg rettegünk itt Európában, hogy nem jutunk-e oda, hogy bezárhatnak a templomaink. Angliában nemrég olvastam, már 1000 templomot bezártak. Mert nincs rá szükség. Bárcsak bezárnátok a templomot, ne égne hiába az oltáromot a tűz. Ezzel mondja meg Isten világosan. Ott él a tűz, de ti szívetekben nincs igazi bűnbánat, ti nem valljátok meg őszintén, csak félig meddig. Olyan sokszor tapasztaltam lelkészként, testvérek, lelki gondozói beszélgetésben. Az emberek elmondják a bűneiket, de nagyon sokszor tapasztaltam, hát egy-kettőt szépen kihagynak. Mondjuk, ami olyan durva, amit olyan nagyon szégyen elmondani, azt meg kihagyják. Na hát ez az a vakállat. Hát így járulunk az Istenre. Így várjuk, hogy az ő kegyelmessége kimentsen bennünket az ítélet tüzéből. Komolyan vegyük. Vegyük komolyan őt. Mert szeretetből mondja. Mert meg akar bennünket gyógyítani. Ki akar józanítani. Bárcsak bezárnak a templomajtaját. Félelmetes mondat az Isten szájából. Jeremiásnak is azt mondja az Úr, ti ragó barlangjával tettétek, majd én is aznak nézem, mondja az Úr. És az Úr Jézus is idézi Jeremiás prófétát, mikor azt mondja, hogy imádságházának neveztetik, ti pedig ragó barlangjával tettétek, az Isten tiszteletének a helye, ti pedig üzletet csináltatok belőle. Mert testvérek, nem csak a papok, figyeljetek, milyen üzlet. Kifizetem az Istent, hogy aztán majd békén vagy. Jaj, ez egy olyan borzasztó gondolat, igazi pogány gondolat, semmi köze, ami igazi mennyei édesatyánkhoz, semmi köze. Ő nem ezt akarja. És nem, higgyétek el, Isten nem azért akarja, hogy bevald a bűnödet, hogy letedd a bűnödet, nem azért akarja, hogy hát ő egy rigorózus öreg úr, aki egyszerűen nem hagy bennünket békében. Nem és nem. Azért, mert a bűn elválaszt tőle, mert ő szent, én meg nem vagyok az. És ő azt akarja, hogy az legyek, hogy szent. Így mondja az apostol, Isten akarata, a ti szenté lételetek. Ő meg akar tisztítani. Tehát nem arról van szó, hogy Isten valamilyen lelki vájkálást akar végezni az életedben, szó sincs volt. Meg akar tisztítani. És az ige által tisztogat bennünket. Így mondja a tanítványom, hogy ti már tiszták vagytok a beszédek által, amelyet én szóltam nektek. De bedugjuk a fülünket, és nem akarjuk hallani. Azt mondjuk, ó, hát ez nem ér rám tartozik, ott van ez a kívülálló sok istenkáromló, én meg milyen jó istenférő ember vagyok. Na, ez volt a zsidó bűne. Ez az önhítség. és nem hagyták, hogy az Isten teljesen megtisztítson. Hogy kitisztítson bennünket mindabból, ami számára utálatos. Olyan gyönyörű az 51. Zsoltárról, hogy ez a hatalmas király. Én mindig azon csodálkozok, és én már értem, hogy miért volt Isten szíve szerint kedves férfi Dávid. Azért testvér, én sem vagyok külön Dávidnál. Csak közel sincs akkora hatalmam. És ez a hatalmas király, ez töredelmesen azt mondja az Istennek. Tényleg esetezik szél előtt. Igazad van, Uram, hogy szólsz, mert azt tettem, ami gonoszat a szemeid előtt. Értitek, ez a lényeg. És könyör, tisztíts meg izsóppal egészen, és akkor tiszta leszek, fehérebb leszek, mint a hó. Mossál ki bűneimből. Tehát csodálatos az a király. Megértette Isten erőjét. És Isten szeretetének kedves gyermeke lett az az ember, aki házasságtörő, közvetetten gyilkos volt, és Isten egészen kimosta a bűneiből. Megtisztította őt. Hát ezt akarja az Isten veled is. És ezt akarja bennünk is. És akkor meg fogja látni a világ. Ki a mi Isten? És tudjátok, egyre többen fogják tisztelni a mi Istenünket. Ha látják rajtad és főképp rajtunk kiegyítetőkön, hogy szentek vagyunk, hogy tiszták vagyunk, hogy engedelmesek vagyunk. És az életünk, ezzel befejezem, az életünk értelme. Testvér, az Úr Jézus azt mondta, az eltelem, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. Vagy azt mondta, nem vagyok egyedül, nem vagy egyedül. Miért? Azt mondom, mindig azt teszem, hogy neki kedves. Én meg legszívesebben mindig azt mondom, nekem kedves. Micsoda különbség? Ugye értitek? Tehát egyszerűen azt akarja az Úr, hogy ő drága mennyei édesatyát lehessen. Majd erre még holnap visszatérek, mert ez nagyon fontos dolog, hogy megértsük, hogy is vagyok én az ő gyermeke. És hogy is az ő édes atya, hogy is lehet az ő édesatyám? Hát a tőle ered az életem. Imádkozzon. Köszönjük, Uram, hogy te nem hallgatod el azokat a dolgokat, amelyeket úgy látsz az életemben, életünkben, hogy komoly akadályok a veled való közösséget feldúlják, tönkreteszik, nem tudsz velünk közösséget vállalni, mert te semmi tisztátalannal, semmi gonoszsal, semmi bűnnel, semmi gyilkos indulattal, semmi tisztátalansággal nem akarsz és nem is tudsz közösséget vállalni. De szeretnél, ami mennyei édesatyánk lenni, és mindent elkövetsz. Ó, igen, Uram, mindent elkövettél, elmentél a legmesszebb pontig, odaáldoztad a legdrágábbat. Te tiszta áldozatot vittél az oltárra. Értem, értünk. Uram, bárcsak megnyílne a szívünk. Az értelmünk felfognánk, hogy kicsoda vagy te nekünk, Urunk. Könyörülj meg rajtunk a te népeden, mai népeden. És tisztogass bennünket meg egészen a te szent és jó akaratod szerint. Amen.
Isten megszólító szavára válaszoljunk úgy, hogy a második számú éneket követjük, illetve aki ismeri ezt az éneket, énekelheti kedves testvérünkkel, aki vezeti az éneket, a szívemet áldom. Thank you. Köszönjük meg ige hirdetőnek ma este tolmácsolt üzenetet, és hirdetjük a jelenlegi testvéreknek, hogy lehetőség van lelki beszélgetésekre. Itt az első sorokban néhány lelki pásztor várja azokat, akik szívesen megosztják a szívük terhét vagy örömét, ami ebben az időben foglalkoztatja az életüket, és szükségük van arra, hogy ezt valakivel megosszák. A kijáratnál a szolgálattevővel találkozhatunk kézfogásra, és szeretettel hívjuk vissza a testvéreket holnap este is. Jöjjünk és hívogassunk másokat, és hogy együtt hallgassuk Isten igéjét. Együtt imádkozzuk azt az imádságot, amire az Úr Jézus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, megtartó Krisztusunknak a megismerésében, övé a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Záró énekünk az éneklapon levő első számú ének: Jézus, te égi szép, tündöklő fény név. Mind a négy versét énekeljük.